Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a Filmklub Podcast soron következő adása. Engem Orr Ferencnek hívnak. Mai vendégem Breyer Ádám, a Lefkovicsék gyászolnak című film rendezője. Ez a film február 22-én kerül a mozikba. Egy keserédes vígjáték, Bezerédi Zoltán és Szabó Kime Tamás főszereplésével. Ádám korábban két dokumentumfilmet rendezett, a Havanna csak oda címűt 2016-ban, és a Báró hazatért 2018-ban. Szia, Ádám!
Szervusztok, szia!
Hogyan lettél filmes?
Talán nem annyira klasszikus a sztorim, hogy hogyan lettem filmes abból a szempontból, hogy van egy jó pár filmes a családban, de talán én vagyok az első rendező. Igazából apukám filmberendezéssel foglalkozott, már nem csinálja, de volt nagybátyám operatőr, volt a nagynéném is, az egyik vágó, a másik szintén berendezéssel foglalkozott, szóval én gyerekkoromban azért elég sokat lógtam a ma filmnek a butor raktárába, tehát nem feltétlenül a klasszikus filmes képeket kell elképzelni, de ott tényleg a butor kellék raktár volt kb. Az, hogyha bementem apám munkahelyére, és akkor ott lógtunk, és akkor voltak olyanok is, hogy effektíve a forgatásra kivitt, meg volt több film is, ami nálunk forgott, tehát ilyen klasszikban azért elsütötte a saját lakásunkat is helyszínnek, többek között nem tudom, a Szandi film volt, ugye a Szandi filmnek a mi gyerekszobánk volt a Szandinak a gyerekszobája, de ami így ilyen emlékezetesebb volt, hogy a Bezerédi Zoli gyerekkorunkban szétverte a fürdőszobánkat, tehát aztán az Ördög vidjében volt egy ilyen jelenet, hogy megőrül, és akkor szétver egy fürdőszobát, ami a mi fürdőszobánk volt, és akkor inkább egy 6 évesen a nappal az előszobából néztem, hogy egy ilyen óriás kalapáccsal szarrá darabolja a fürdőszobánkat, és akkor ugye, hát ez a filmezés, hát milyen, mekkora buli már, hogy így, ők így ezt csinálják így munka cím szó alatt, meg arra is már emlékszem, hogy apám egyszer kivitt egy ilyen éjszakai forgatásra, és akkor így kiderült, hogy amikor nekünk így benyomják azt, hogy le kell feküdni, aludni, akkor ők így éjszaka itt egy ilyen rohadt nagy lámpák alatt itt buliznak, és ez a filmezés, hát mindenképpen ezzel kell foglalkozni, hát ez a legjobb dolog a világon. Persze, és akkor utána rengeteg filmet is néztünk, de hát alapvetően szerintem eleve mindenki sokkal több filmet nézett, azért 83-as vagyok, tehát 90-es években azért mindenki eleve sokkal több filmet nézett, és valahonnan innen jött, hogy hát mindenképpen ezzel kell foglalkozni, és akkor ilyen 14-15 éves koromban egy jó barátommal, Szegő Jánossal írtunk egy ilyen penetránsan szörnyű szar forgatókönyvet, és a Fejér György filmen, de ez a Fejér Gyurinak az anyukája a Szegőjéknek a szomszédja volt, és akkor a Szegő faterja ledumálta a CBA-ba, hogy a Fejér Gyuri anyukájával, hogy olvassam el ezt a forgatókönyvet, és el is olvasta, és találkoztunk, és ott a Muternak a lakásába leült velünk beszélgetni, egy ilyen hősugárzó előtt a befőttek előtt, és egy lánc dohányzott a Gyuri, és mondta, hogy hát ez olvashatatlan szar, de hogy amúgy is mi mit akarunk itt forgatókönyvet írni ennyi idősen, vegyünk egy, nem tudom, szar videókamerát, és valahogy így mondta, hogy forgasd le anyádat, vagy szóval így egyáltalán, hogy kell egy képpel egy embert megközelíteni, hogy kezdjük egyáltalán azzal, és akkor meg elmesélt azt a sztorit, hogy ő amikor ennyi idős volt, akkor ő bűvész szeretett volna lenni, és az anyukája kb. ugyanígy ledumált egy találkozót a Rodolfóval, és akkor a Rodolfó mutatott neki valami kártyatrükköt, hazaküldte, és hogy gyakorolja be, másnap jöjjön el, és akkor másnap visszament, hogy gyakorolta, de mégse akar bűvész lenni, mert hogy rájött, hogy azért ez mivel jár, és kb. Ez volt nálunk is a teszt, hogy vegyünk egy kamerát, és forgatgassunk, és akkor ugye János kicsit gyorsan lemorzsolódott, hogy annyira mégse akar bűvész lenni, én meg ott nyomadtam, és akkor forgatgattam mindenfélét, és mutogattam a Gyurinak, aki aztán rövid úton meghalt, úgyhogy az így véget ért a mentorálás sajnos elég korán, de én akkor azóta is így bennem van, hogy egyrészt, hogy kerüljük a fikciót még egyelőre, amit persze sose tartottunk be, de hogy így valami doksiból, meg valami realitásból kell azért úgy kiindulni ahhoz, hogy így valaminek valami értelme is legyen, és hogy ez így cseng a fülemben, úgyhogy azóta is hogy megmaradt ez az őrület. Egy-két év azért eltelt, amikor még így mutogattam neki ezeket a videókat, és tök gagyi hülye felvételeimet mindig lelkesen megnézte, kommentelte, szóval ez nem feltétlenül tőle jön, hogy muszáj precíznek lenni, de azért az, hogy közbe kiderült már így a filmes tapasztalatokból, hogy az mindennek a halála, amikor az ember kompromisszumokat köt, és akkor utána nem lehet rendőrt állítani egy film mellé, hogy ez azért ilyen, mert hogy, tehát hogyha az nincs meg, akkor nincs meg, és ez mindig egy ilyen minden filmesnek a legfájóbb, hogy így tudom, hogy miért nincs meg, vagy mi történt ott, vagy miért nem volt pénz, meg hogy esett a fejünkre a tégla, akkor mindegy, akkor fel kell állni a tégla alól, és akkor is valahogy azt fel kell venni, mert ha nem lesz, nincs meg, akkor nincs meg.
Kubában jártál filmes egyetemre, ugye? Miket csinálsz más, hogy azóta, hogy ott jártál?
Valószínűleg azt, hogy azért egy picit jobban tudom értékelni a dolgokat, tehát, hogy így ez a... Amikor kimentünk ki, akkor volt egy másik magyar osztálytársam, és ő mesélte, hogy ott a határon marad egy sorban állás volt, nem tudom, a útlevél csekkolásnál, és akkor ott valamit panaszkodott, és akkor odajött hozzá az egyik őr, és mondta neki, hogy hát írvezd a sorban állás. Tehát, hogy egy kicsit, hogy Kubában azért minden eléggé el van cseszerintve, de alapvetően ettől függetlenül a nyomor közepén is valahogy pozitívabbak az emberek, és nincs ez a állandóan, hogy lehetne jobb, meg miért nem élünk egy normális országba duma, hanem azzal foglalkozik, amivel tud, hogy érezze jól magát, pedig van azért bőven fájdalmuk, nem azt jelenti, hogy ne lenne fájdalmuk, hanem azt, hogy ettől még élni kell, és hogy az az életben a dolga az embernek, hogy éljen, és hogy szeressen élni. És nem mondom, hogy ezt tökéletesen sikerült abszolválnom, de azért, hogy próbálom ezt a filozófiát tovább vinni, amennyire lehet.
Utána visszamentél, és leforgattad ezt a Ha van a Csak oda című filmet?
Igen, ezt már 3 évvel a diploma után. Igazából ezt már ott hallottam erről, hogy vannak még kint magyarok, de én tök félreértettem. Tehát egyszer ellopták az útlevelem, és akkor bementem a követségre, és akkor dumáltam a követségiek, és ők mesélték ezt, hogy még vannak magyarok, de én valahogy teljesen félreértettem, én még úgy képzeltem, hogy van még 500 magyar, és hogy micsoda óriási élet van, és akkor ezzel itt elkezdtem hűíteni a Vodáverát, meg a Blaman Editet, hogy hát mekkora projekt, még van 500 magyar. Aztán kiderült, hogy hát valójában 10 magyar van, de lehet, hogy csak 8, de lehet, hogy csak 6, és akkor így lecsökkent ennek a száma, de még az Irénék még ott voltam.
Nekem azt tűnt fel ebben a filmben, hogy nagyon jó meg tudod nyitni az embereket, az interjú anyokat, de annyira, hogy akár olyan dolgokat is elmondanak, amiket lehet nem kéne, amiből akár még bajuk is származhatott, van az a fickó, aki beszél a fekete piacról, hogy te milyen tanulságokat vontál le még abból a filmből?
Arra a Palira én is nagyon emlékszem, meg azóta is mindig átfut a fejem, hogy remélem, hogy nem lett ebből neki baja, hogy itt elmondta, de mondjuk ez egy pont egy olyan korszak volt, ahol így elkezdtek beszélni az emberek, tehát hogy ahol eljött már az a tűréspont, hogy mit érdekel, mit tudnak már tőlem elvenni, én akkor sem mondom a véleményemet, de arra marhára emlékszem, amikor azt felvettük, akkor pont ott volt egy kubai haverom, aki egy ilyen producer srác, és akkor sétáltunk el, akkor mondtam, hogy ez annyira nyomasztó volt, vagy annyira szitta a rendszert, hogy kéne valakit találni, aki egy kicsit legalább dicséri, és akkor mondtam, hogy hát itt csak egy színész tudunk erre felvenni, aki ezt így feldicséri ezt a dolgot. Én valaha laktam New Yorkban is, és ott még ilyen nagyon fiatalon, és már rá emlékszem, hogy az egyik este valahogy összefutottunk egy doksi filmessel, és ő mesélte, hogy ő Kelet-Németországban forgat, hogy volt stázis faszival, és ugye mindig eljátsza a naív amerikait, és ez mindig működik, hogy ő annyira hülyének tetteti magát, ez már annyira idegesíti a faszit, hogy neki muszáj mindent elmondani, mert ez annyira barom, hogy nem ért semmit. Tehát, hogy ezt fel kell világosítani, és ezt néha én is el szoktam játszani, és nem, néha úgy érzem, hogy nem kell nagyon rájátszanom a hülyére, és ez így működik, tehát, hogy az ember tényleg elég hülye, akkor általában az elég nyitottak szoktak lenni az emberek, hogy na, majd én elmondom neked, hogy mennek itt a dolgok.
És hogyan volt merszed utána Krasznorkai Lászlóval csinálni egy dokumentumfilmet?
Ott is körülbelül ez volt a technika, de ott sem volt nagyon nehéz hülyének lenni a Laci mellett, amit ő nagyon furcsált, tehát, hogy ő végig ilyen zavarba volt, hogy most ez tényleg ilyen hülye, vagy csak ez egy trükk, vagy én meg úgy voltam vele, hogy már annyi interjú, meg annyi dolog készült vele, ahol olyan annyira értettek hozzá, és annyira mindent tudtak, hogy nem igaz, hogy abban úgy sincs esélyem, hogy most itt ilyen nagy szakemberként lépjek föl, de hogy cserébe még nem olyan láttam olyat, ahol így velem, mint így emberrel próbálkoztak volna, így csak így összeismerkedni, mint hogyha tényleg, nem tudom, egy váróterembe ülnénk egymás mellett, és próbálnánk összeismerkedni, hogy te ki vagy, ismeretlenül. És ezt szerintem valahol meg elkezdte élvezni is, hogy ez legalább másmilyen, mint amik eddig így voltak vele, akármennyire is ő azért nagyon profi legenda építő, és nagyon profi imázs, önimázs építő, azért elkezdte szerintem valahol élvezni, hogy na, ez egy kicsit más, de azért be voltam ettől szarva, mert azért ő is egy ilyen nagyon tudatos figura, meg nagyon szigorú figura, tehát azért hogy volt, eleinte volt azért, amikor így nézett, hogy hát ez tök hülye, tehát hogy ezt most mibe mentem bele, meg azért benne volt, hogy nem fog felállni egy ponton, hogy ezt azért ezt mégse, nem így gondoltam, inkább hagyjuk.
Nem tűnt fel, hogy be voltál szarva, mert nekem pont az tetszett benne, vagy az egyik dolog, ami tetszett benne, hogy nem próbáltad azt játszani, mint hogyha egy szinten lennél vele, ahogy általában tényleg, ahogy mondod is, hogy a legtöbb interjú készítő ilyenkor így nagyon összekapja magát, és akkor ilyen nagyon okosakat próbál mondani. Itt meg tényleg az volt, hogy egy ember volt ott mellette. Akkor már mennyire volt az kitalálva, hogy fog menni az a film? Vagy inkább így hagytad, hogy így menjen, amerre akar menni?
Hát fura volt, mert valami nagyon hasonló volt az alapkoncepció, amit leadtunk a pályázatba, tehát elég hasonló volt, de aztán az volt az első dolog, amikkel találkoztunk a Lacival, hogy azt mondta, hogy Gyulára nem megyünk, tehát hogy mindent, ami a filmben van, arra mindenre azt mondta, hogy azt nem lehet, hogy gyerekekkel nem találkozik, ez így felsorolt mindent, hogy a szülői házban nem megy, tehát hogy semmit nem lehet csinálni abból, ami a végül a filmben lett, aztán valahogy ő volt az, aki ezeket újra bedobálta mégiscsak, hogy hát én sosem mondtam, hogy nem megyünk Gyulára, hát jó, hát akkor menjünk. De hogy így valahogy aztán valahogy olyan volt, mint hogy mi kitaláltunk, amit elmondtam neki, azt mondta, hogy ez semmit nem lehet ebből, aztán valahogy ő újra ugyanazt kitalálta, és még egyszer, és akkor így, mintha mennénk vele, mintha ezeket, szóval így valahogy aztán mégiscsak ugyanoda jutottunk, ahonnan eredetileg indultunk. Tehát fura, mert olyan az a film, mintha három nap alatt forgattuk volna, de közben két évig forgattuk, és van 20x napot, és mindenfelé, tehát van abba belevágva Berlintől kezdve Szekszárdig mindenféle, ami marhára nem Gyulán van, de összecsaltuk.
És emlékszel arra, hogy közben, amikor csináltátok, vagy amikor benne voltál, hogy ott ülsz vele, vagy sétálsz vele, és beszélgettek, hogy így megörültél, amikor ilyen nagyon jót mondott? Így eszembe jut az a jelent, amikor elmeséli az első találkozását Tarbélával, és az annyira kurva jó sztori, hogy ott így próbáltad így visszafogni magadat, hogy így ne újjongjál, hogy milyen jókat mond.
Hát volt ez is, de közben meg az volt, hogy hát a francia akart szereplő lenni, tehát hogy közben ott rendezni kellett volna a kamerákat, és én folyamatosan inkább abban voltam, hogy így fél szemmel, így könnyű volt hozni a hülyét, mert általában fél szemmel, fél füle hallgattam, de közben másik, az agyam másik felében meg azt néztem, hogy hol van a kamera, és ez hogy van felvéve, és hogy valahogy állandóan így bicent a fejem, hogy egy kicsit gyere már balrább, vagy egy kicsit gyere már közelebb, ezért, tehát, hogy mert kicsit az van sokszor, azért elég sok doksinál látom ezt, hogy muszáj belekerüljél, mint szereplő, mert nincs úgy drámai ív, tehát attól válik drámai ívve, hogy az alkotó szeretne egy filmet csinálni, és ez a drámai ív, és akkor marára nem volt ehhez kedvem, de nem volt jobb ötlet, tehát akkor jó, akkor muszáj benne legyek, és akkor nekem is ott valamit ott virítanom kellett, miközben azért sokszor azt éreztem, hogy fú, hogy kerülök én ide, hogy én hogy kerülök ide, tehát hogy itt tök jó az egész, csak bárcsak ne nekem kéne itt a hülye arcommal úgy csinálnom, mintha ebből én, szóval, hogyha én alkalmas partner lennék erre a beszélgetésre.
És akkor ezután eltelt 6 év, és most itt van a Lefkovicsék gyászolnak. Emlékszel arra pillanatra, amikor megszületett a fejedben ennek a filmnek az ötlete?
Hát emlékszem, de azért az is igaz, hogy sokszor megszületett már, hogy ért, hogy mire ez lett belőle tényleg, az azért több szülés volt, tehát hogy volt először a Körösényi Danival kezdtünk el gondolkozni ebben az univerzumban lévő történetekről, akkor utána Danival elutazott, és már le akartunk adni olyan pályázatot, és akkor a barátnőmmel ücsörögtünk, és hogy hát jók ezek az ötletek, de kicsit a művik, és akkor a volt barátnőm mondta, hogy miért nem valamit a saját családodat egy kicsit jobban belevonva, hogy milyen viccesek, és akkor valahogy ott indult el, hogy azt, amit a Danival írtunk, egy kicsit átalakítottam el egyre jobban egy a saját családi közegemre, de még az is, tehát is igazából elemeibe voltak hasonlóságok a mostanival, de azért elég messze volt, tehát hogy egy nem létező karakter, aki most nincs benne a filmben, karakter volt a főszereplője, tehát ez elég sokat elárul, hogy mennyire nem ugyanez volt, de benne volt egy ilyen apuka, benne volt egy testvér, aki megérkezik, de ezek ilyen teljesen B-szálak voltak, ami most a főszál. És azért ez már ugye már az inkubátorra bejutás után lett azért ez, hogy ez így eldőlt, hogy nem ő a főszereplő, ő a fő, ő vele van a fő konfliktus, és akkor valahogy ezekből a B-szálak így kiderültek. Hát ez sokkal erősebb, mint az eredeti főszál, és hogy az micsoda egy vekengés ahhoz képest, hogy valójában itt van a konfliktus, és akkor szépen lassan elkezdtünk minden mást kidobálni. Aztán még amikor ezt már megírtuk, akkor is volt olyan, hogy még azért, hogy azért nézzük már meg azt, hogy milyen jó volt az a régi, ahol olyan sokan voltak, meg minden, és akkor még írtunk egy olyan forgatókönyvet is, ahol már egy ilyen teljes kavalkádba megint visszajött ez a nagyobb család, és a több szereplő, és akkor nem tudom, aztán a Bodzsár már mondta, hogy ez nem egy forgatókönyv, hanem ez egy ilyen sorozatnak a bibliája, hogy már annyi minden van benne, hogy ezt így nem lehet követni, hogy és akkor meg a Petrányi Vikiék is tökre szerették ennek az eredeti könyvét, és amikor azt elolvasták, akkor hogy láttam, hogy néznek, hogy ezek mi a francot csinálnak, és akkor úgy visszatértünk erre, tehát hogy többszörösen született meg sok etapba, és sok dramaturg, meg olvasó barát, script doktor, tehát elég sokan végig olvasgatták, meg én elég olyan vagyok, aki szeret így mutogatni, meg szeret feedbackeket szerezni, aztán, hogy ne hallgasson rájuk, de hogy egy elég feedbackből szeretek dolgozni, vagy nem tudok egyedül írni se nagyon, tehát hogy így szerintem egész jó író vagyok, ha van ott egy írótárs, de egyedül, amit írok, az általában elég pocsék.
Ez nekem is feltűnt, hogy a film végén ki van írva, hogy van látványkonzulens, a Páter Sparrow, és akkor van egy dramaturg, a Girádisról a Zsulce Éva, és még pluszban 8 darab forgatókönyv konzulens, és aztán a végén pedig megjelenik a leghosszabb köszönetblokk, amit életemben láttam vége főcímbe. Szóval ugye ebben azt írtam le, hogy te olyan ember vagy, aki így szereti kikérni a mások véleményét arról, amit csinál.
Igen, és ez sok konfliktus is okozott, mert kicsit eleinte mindig olyan üzének néztek, hogy mintha nem tudnám, hogy én mit csinálok. És az egy időbe telt, mire megértettem, hogy nem az a lényeg, hogy én nem tudom, hanem az a lényeg, hogy ezért egy film is olyan, hogy ez egy embereknek készül, tehát hogyha én hiába, nem az a legfontosabb, hogy nekem van egy vízióm, és tök mindegy, hogy ezt valaki érti, meghatja-e, vagy sem, hanem az a lényeg, hogy működik-e. Tehát hogy szeretem látni, hogy ez azt az érzelmet, hogy ez kiváltott-e, vagy sem, és hogy pontosan mit, tehát hogy szeretek már a befogadói tapasztalatból dolgozni, hogy látom, hogy ez nála ezt jelentette, vagy nála azt nekem többet jelent, hogy ez működik, vagy nem működik, és általában inkább azt feedbackelem, hogy nekem van egy gondolatom róla, hogy szerintem ez így működik, és azt tesztelni, hogy szóval ötlet szintén is az elég sok apró ötlet, elég sok mindent hozott ez a sok ember, de igen, azért én rendezőasszisztenskedtem, és azért végignéztem már egy pár rendezőt, aki egy soha nem mutatja meg, utálja, hogyha bárki belepofázik. Nekem meg ez annyira természetes, és akkor volt a másik véglet is, aki meg azt mondta, hogy ez milyen bátorság, hogy én ezt így megmerem mutogatni, meg belepofáztatni. Nekem egyik se, szóval inkább az, hogy nekem ez ilyen lételem, hogy párbeszédbe szülessenek meg a dolgok, és ne egy ilyen monológban.
Mondtad ezt, hogy rengeteget írtál, vagy hogy egy csomó olyan szál volt, vagy részek a forgatókönyvben, amit aztán nem csináltatok meg, hogy gyakran van az, hogy egy első film túl hosszú, mert hogy így túl sok mindent akar berakni az ember. Ez viszont szerintem inkább túl rövid, majd erről majd beszélünk. Te büszke voltál arra, hogy le tudtad vinni ilyen 85 percre, vagy amennyi most?
Egyébként igen, tehát a vágó folyamatban is azért nagyon ott volt az, hogy lehet ezt a dolgot azért feszessé tenni, meg jó ritmusúvá tenni, azért mégiscsak egy, ha nem is végig, de azért egy nagy részt egy helyszínen játszódunk, három szereplővel, tehát hogy ne üljön le a történet, az mindig az írásnál is szempont volt, és a vágásnál is szempont volt, hogy lehet azért megpörgetni mindig egy kicsit, vagy mindig azt, amikor már azt éreznénk, hogy leülne, akkor jöjjön valami új, és hogy szóval azért könyvben szerintem egy olyan 90-valahány oldal volt, mert nehéz megmondani, mert egy idő után már benne voltak a Héber feliratok, meg minden, azért, tehát már 100 oldal volt a könyv, de az valójában én szerintem ilyen 92-94 ilyesmi volt. És akkor 85 perc lett, tehát azért sok mindent rövidebbre vágtam, vagy sok minden volt túlírva is, tehát sok jelenet volt, ahol még több duma volt, és akkor jó volt a vágásnál játszani vele, hogy oké, de ez már kiderült, tehát, hogy ez nagyon jó ez a rész, de már értik. Volt ilyen barátoknak tesztvetítés, és szerintem még ott is ilyen 95-96 perc volt, és ott is az inkább ez volt a reakció, hogy értjük.
Igen, ezt pont írtam is a Letterboxdon a filmről, hogy ez tökre tetszik benne, amit egy csomó magyar filmben érzek hibának, hogy amikor mondanak egy poént, ami akár egy jó poén is, de utána meg annyira így túlreagálják, meg még valaki még mond rá valami, szóval így túlságosan így rá fókuszálnak arra, és akkor így megölik azt a poént, ami eredetileg volt, és ebben a filmben egy csomószor van az, hogy van egy jó poén, és így hagyva van, hogy az úgy ott legyen, és nem mond rá még valamit a másik, főleg a Szabó Kimmel egy csomószor nem mond ki dolgokat, hanem csak úgy látjuk a szeméből, hogy mire gondol közben. Beszéljük át kicsit a színészeket. Van ez a három főszereplő, apa, fiú, nagyapa, Szabó Kimmel Tamás az apa, és neki elég sokat kell héberül beszélni. Először olyan embert próbáltatok találni erre a szerepre, aki tud héberül?
Mind a két irányba elindultunk, tehát azért megnéztünk egy csomó amatőrt is, vagy néztünk színészeket is, volt egy-két színész is, aki tudott héberül, néztünk tök amatőröket is, akik beszélnek héberül, és néztünk profi színészeket is, és akkor ez így paralel futott, hogy melyik állandóan ment ez az aggódás, hogy hát ezt nem tudja a színész megtanulni, ezt a hébert, ezt nem tudja eljátszani egy amatőr ezt a szerepet, és akkor, hogy melyikkel járunk jobban, és aztán maga a színész, tehát ezt egy idő után azért kizártuk ezt, hogy ezt nem tudja egy amatőrrel játszani, tehát annyira nem, tehát a közelében nem jöttek az amatőrök annak, amit a színészek hoztak a castingon, és aztán volt ilyen szempontú nézés is, tehát a színészeket is picit azért leteszteltük a coachokkal, hogy kinek van jobb érzéke ezt a dolgot megtanulni, meg szóval azért nem tehát nagyon későre sikerült ezt a dolgot eldönteni, tehát rengeteg ideje se volt szegény Tominak, hogy felkészüljön, tehát ilyen szempontból is fontos volt, hogy azt mondja a coach, hogy jó füle van, meg fogja ezt tudni csinálni. Tehát.
És mennyire akartátok, hogy ez jó legyen ez a héber? Tehát hogy igazából csak az volt a lényeg, hogy így hihető legyen az, hogy ez a fickó mondjuk, nem tudom, 7 éve vagy 8 éve él Izraelbe, és annyi időt ezt tudta felszedni?
Tehát valaki akcentussal beszélő, kiköltözött valaki, tehát az belefért, hogy neki van akcentusa, hát persze, hogy elhiggyem azt, igen, hogy 10-12 éve kint van. Vagy ha úgy hangzik ez a 8 év, hogy mióta vallásos lett, de már hogy előbb kiköltözött. De most már mindenki, most azért többen látták a filmet, akik jól beszélnek héberül, és ők tökéletesen elhitték, hogy a Tomi az valójában tud héberül. Most már így utólag könnyű. Akkor még csak az volt a léc, hogy bármennyire hiteles, hihető legyen ez a dolog. Tehát, hogy így azért az elég érettektem ettől, hogy ez mennyire fog ez leesni a vászonról. Aztán egy színész, megoldja, vagy megoldjuk. Két coach is volt, felvett csomó embertől bekértük, hogy mondja fel az összes szöveget héberül, tehát bekértük olyantól, aki anyanyelvi szinten mondja, bekértük olyantól is, aki szintén akcentussal beszél héberül, és akkor hanganyagban fel volt neki az összes, közben előtte is volt egy coach, aki készítette végig a forgatáson, és volt egy másik coach, aki ott volt, és hallgatta, és javítgatta, és akkor tékenként az a szó, az még mindig nem az igazi, úgyhogy ment ezzel a játék bőven.
Eléggé megváltoztattátok a külsejét ezzel a hajjal, meg ezzel a szakállal, meg a szemüveggel, és csak néha villan ki, hogy ő mennyire jó pasi. Ez különben nehéz volt elérni, hogy így ne villanjon ki?
Ezt direkt mondtam is neki, hogy ezt az izét, hogy azt is, meg van ez a Szabó Kimmeles mosoly, amit, hogy ezt Maxal, mondtam neki, ezt Maxal legutolsó jelenetben lássuk ezt a mosolyt, tehát hogy de benne volt, hogy a sztoriból fakadóan, hogy ez egy ilyen jó pasi, akinek van egy olyan életdrámája, vagy van egy olyan története, amitől ő nem tudja megélni magát, mint jó pasi, meg amúgy is ő egy ortodox családapa, aki pocakos, aki nem ilyenekkel foglalkozik, hogy ő jó pasi, vagy sem, tehát hogy ez a karakterből fakadóan is, ha az ember ott végignéz, nem tudom, Brooklynba vagy Jeruzsálem, egy ilyen ortodox szemeget, nem derül ki, hogy ki jó pasi, vagy ki nem, mert mindenki 8 éteg ruhába, szakába, kalapba, ezért mindenki ugyanolyan szörnyen néz ki egyformán, úgyhogy ilyen szempontból mindegy, de hogy alóla úgy kisejlen, hogy ő egy jó pasi, de ezt kértem tőle, hogy kezdjen el zabálni, és szegény azért volt egy másfél hónapja pizzát tenni, és akkor még egy picit fel is szedett, mert úgy, ez egy ilyen vallásos családapák, én nem láttam olyat, aki ilyen nagyon sportos lenne, tehát mindenki kicsit pocakos, tehát hogy így ülnek a zsinagógába és tanulnak, és mitől lennének sportosak.
Ő a szemével játszik a legtöbbet, és szerintem nagyon jó ötlet volt, hogy ráadtad ezt a szemüveget, mert ez így tökre így oda fókuszálja a figyelmet. Ez mikor jöttél rá, hogy ez jó ötlet?
Ez nagyon korán megvolt, hogy ez legyen szemüveges, tehát ez a jó képviségnek a rontásából az a megvolt, és elég vicces, mert nekem van egy, nekem a vallástanárom volt, a Lózsi Tamás, a Veselényi utcai iskolában, és ők ikrek, és a tesója a szemész, és akkor én nekem egy picit így referenciában az, hogy milyen legyen, milyen karakter legyen a Tomi, meg fizimis, tehát azért vannak verziói, hogy ki mennyire vallásos, milyen ruhában jár, milyen kipát hord. Tehát nekem egy picit a Lózsi volt így a fejemben, hogy a Tomi legyen olyan, mint a Lózsi. És a Tihanyi Ildék hoztak mindenféle szemüveget, meg elvitték a Tomit valami optikushoz, és akkor rátettek mindenféle vacak új szemüveget, és itt maradt Szabó Kimmel Tamás, és akkor a Lózsi kérdeztem a Lózsitól, hogy olyan szemüveg, mint amit te hordasz, hát nincs, szóval van még egy, és akkor odaadta a szemüveget, és feltették a Tomira, és így azonnal hirtelen ortodoxá változott. Tehát, és akkor úgy elkezdődött a harc, hogy a Kardos Robira, aki a rabbit játssza, hogy neki is marha jól áll, kié lesz a szemüvegem, nem ez a Tomi-nak kell lenni, tehát Tomit egy pillanat alatt azonnal, hogy felvett ezt a szemüveget, így meglett a karakter.
És az egy rendes dioptriás szemüveg volt?
Igen, de aztán kicserélték benne.
Mert úgy néz, mint a dioptriás lenne, mert kicsit úgy megnagyobbítja a szemét.
Igen, de valami, nem, aztán már beletettek szegénynek egy rendes üveget, mert különben meghalt volna, de aztán a végén megkapta a Kardos Robi a szemüveget az életbe, ő elkérte, hogy őnek ez nagyon tetszik. Úgyhogy.
És honnan jött a név, a Lefkovics?
A Hegedűs Gyula utcai zsinagógában volt a bár micvom, amilyen férfivelvatás 13 évesen, és ott ült egy bácsi, akit a Lefkovics Sándornak hívtak, de valójában mindenki úgy ismerte őt, hogy ő a Czóresz bácsi, mert mindig ott ült a sarokba, és mindig azt mondta, hogy ez már szar, gyerekek, ez már szar, ez Czóresz van, ez már szar. És mindenki úgy ismerte a városban, hogy ő a Czóresz bácsi, és nekem annyira viccesnek tűnt, hogy ez a pesti zsidó humor, hogy ott ül ez az öreg ember, és ezt ismételkedt, hogy ez már szar, gyerekek, ez már szar, Czóresz van. Ugye egy kicsit nekem egy összekötődött, hogy ez egy ilyen vicces név, hogy Lefkovics az vicces, mint ahogy a Napsugárfiúban van az, hogy minden, amiben K betű van, az vicces. Minél több K van benne, annál jobb. És azért volt benne legalább egy K, úgyhogy ezért úgy megtetszett.
A nagyapa Bezerédi Zoltán, és rajta nyilván nagyon sok múlik, mert hogy eléggé elviselhetetlen karakter, úgy a feléig, de mégis azért meg kellett neki azt csinálnia, hogy akkor is valamennyire szimpatikus legyen, vagy legalábbis a nézők tudjanak vele menni, ahogy azt szokták mondani, hogy ez volt ami így a szemed előtt lebegett, hogy egy olyan embert kell találni arra a szerepre, aki akkor is tud szimpi lenni, amikor elviselhetetlen?
Van az Olinak egy ilyen típusú humora, amikor írtuk, akkor is benne volt, hogy az a kicsit soksága, tehát van egy ilyen hangossága, meg egy ilyen soksága, amit így, amikor írtuk is ott volt, hogy az itt segített, hogy őt hozzá képzeljük. Akkor bejött a Balcs Kata, a casting direktor, akkor azért néztünk a Zolinak a szerepére, és mi megnéztünk jó pár másik színészt, vagy az nekem a fejemben mindig az volt, hogy ez a Zoli lesz, és akkor megnéztünk még jó pár másik színészt, és akkor az lett a vége, hogy ez a Zoli, és ez a Zoli szuperül megcsinálja, de mondom azért, én ez elején ugye úgy általánosságban marhára aggódtam, hogy van egy 70 éves zsidó boxedző, így végignézve a magyar korosztálybeli színészeket, hogy ki az, akiről elhiszem, hogy zsidó, és ki az, akiről elhiszem, hogy boxedző, mert zsidóból van sok, de általában mindig egy ilyen értelmiségibb karaktereket látok, és szóval ezt a kombinációt kiből hiszem el, meg ez egészben van egy ilyen egyel. Maga ez a közeg, amiben ez játszódik, ez egy létező közeg, az egyel picit proli zsidó közeg, de ez eleve a zsidóság, a besti zsidóságon belül is egy ilyen szűkebb közeg, tehát, és hogy akkor ki fogja ezt eljátszani, ugyanez a Tomira is, hogy ki fogja eljátszani azt a héberül beszélő, aki egyszerre érzékeny, de jóképű, de közben elhiszem róla, hogy ortodox, és akkor még egy 6 éves gyereket, aki két nyelven beszél, hogy ezeknek össze kéne állni egy családdá is, tehát hogy még hogy valamennyire hasonlítaniuk is kéne állni, de tehát voltak tök jó jelöltek, akik csak hogy fizimiskára annyira kilógott ebbe a családból, hogy hát ki hiszi el, hogy ez egy család. Szóval, hogy ez nem csak, hogy külön-külön jónak kéne lenniük, hanem valahogy együtt is el kéne őket hinni. Én az elején nagyon pesszimista voltam, hogy hol a francba fog ez így összeállni. Aztán valahogy csak ez sikerült.
A kisfiú, ő egy izraeli kisfiú?
Ő igen, vagy hát ő szerintem itt született a Leóban, most nem vagyok benne teljesen biztos, kicsit ilyen bonyolult. Szerintem ők grúzok, tehát grúz zsidók, de aztán mégis Izraelben is laktak, vagy félig Izraelben van a család, nem tudom pontosan, de ő itt laknak már jó pár éve, és szerintem a Leó azt hiszem már itt született, de nem vagyok benne.
És hol találtátok őt?
Nemes erre a gyártásvezetőnk, ő így a Ungott Berget bejárva minden egyes szervezetnek, iskolának, újságnak, mindenkinek mindenhol meghirdette ezt a dolgot, hogy mi gyerekszereplőket keresünk, és akkor jelentkezett egy 8-10 gyerek, 12 talán, de jó pár volt benne, aki már eleve ki volt zárva, mert túl nagy, és hogy így ez az egész, hogy ami a történik a történetben, az egy csomó gyereknél, ha túl nagy, akkor már sem élet, akkor már nem hiszem el ezt az egész szellem szállat. De azért megnéztük őket is, mert én megmondogattam a producereknek, hogy hát, ez biztos, hogy Izraelbe kell castingolni ezt a gyereket, és akkor meg így fogták a fejüket, hogy nincs egy vasunk, se hagyjuk már ezt, hogy majd Izraelbe fogunk persze castingolni. És akkor így szerencsésen megjelent a Leó. De volt még egy-két gyerek, aki szóba jött, de igazából egy abszolút a Leó volt a legügyesebb, meg tök jól összepasszoltak, tehát így valahogy így Vizimiskára és a Tomival nagyon jó hihető volt, hogy ők apa-fia, és így, tehát besétáltak a...
És ő tud magyarul?
Tud,
a Leó?
Tud. Egyébként az is vicces volt, hogy azért a Leó is így velünk, és én azt vettem észre rajta, hogy mi állandóan magyarul dumálunk, ezért ő is sokkal jobban kezdett el beszélni. Tehát a első castingokon először egy kicsit félénkebb is volt, tehát azért sem nagyon beszélt magyarul, de aztán úgy kiderült, hogy eltelt egy pár hét, hogy tök jól beszél magyarul. Tehát.
És mit gondoltál a forgatás első napja végén? Tehát ez nyilván az egy ilyen nagy dolog, hogy elkezdett forgatni az első élőszereplős nagyjátékfilmedet, vagy a fikciós nagyjátékfilmedet, és akkor van egy csomó dolog a fejedben, hogy ennek hogyan kéne mennie, és akkor oda mész, és akkor gondolom, hogy nem úgy megy, ahogy elképzelted.
Hát igen, azt gondoltam, hogy ez kemény lesz, mert a szokásos, hogy semmire nincs idő. Igazából pénz nincs, de az mindig az nem a rendezőt, nem a pénz érdekli, hanem az idő, hogy mennyi idő van valamit felvenni, és hát azért kiderült, hogy ez egy nagy rohanás lesz, és hogy kemény lesz ebből a szempontból, és még az első héten ezeket a külső, tehát a nem alaházban lévő helyszíneket forgattuk, ahol azért az is kiderült, hogyha most ezt itt nem veszük fel, akkor ide nem jövünk vissza soha többet, tehát hogy így iszonyatosan kell teperni. Aztán utána bejutottunk a házba, akkor elkezdtük magunkat azzal hülyíteni, hogy hát mindegy, hát majd holnap majd bepótoljuk, és akkor eltelt, 17 napot forgattunk aztán a házba, és az a hetedik napra már annyi minden összegyűlt, hogy ezt se vettük föl tegnapról, meg tegnap előttről, akkor meg elindult ez a valahogy utol kell magunkat érni dolog, de megmondom, ezt már több ismerősnek meséltem, csak ezt, hogy mindig azon rögök magamban, hogy én rendezőasszisztensként azért lenyomtam már. Jó, több film, sőt, a legtöbb asszisztensem elom az első filmes rendezővel volt, és mindig az volt az benyomásom, hogy miért vág ez ilyen savanyú képet? Hát most csinálja az első filmjét, hát miért nem örülsz? És akkor most egy kicsit megértettem, tudod, hogy a WC-re se volt idő kimenni, nem hogy örülni, tehát hogy elég gyorsan el tudok kezdeni bratizni, meg örülni, csak itt azt éreztem, hogy én elkezdek örülgetni, akkor esnittel kevesebb, tehát hogy itt nincs erre idő, hogy én most itt elkezdek nagyon örülni, mert akkor tehát a műfajából fakadóan is azért ez a dramedy, azért kicsit azt éreztem, hogy itt ez általában azért sok kép kell, hogy el lehessen mesélni, hogy ki miben van minden egyes jelenetet, fel kell azért snittelni úgy, hogy el lehessen mesélni, hogy a humor is sokszor abból fakad, hogy éppen kit látok, és hogyan, és hogy marhára az van, hogyha nem lesz felsnittelve, és nem lesz elég kép, akkor nem lesz vicces, vagy nem fog az a jelenet jól működni így egy totálban, vagy egy snittben, és van ezért egy-két jelenet, amit pont ezért nem szeretek, mert nem sikerült felsnittelni, és ugye átcsúszik, tök jó, de mennyivel jobban meg lehetett volna ennek a dolgonak a ritmusát adni, ha sikerül felvenni azokat, ami ott volt a snitt listában, meg ami így a tervben volt, de azért tehát azért sokszor kellett kompromisszumot kötni.
És nagyon kellett a pótforgatás? Mert látom, hogy ki van írva a végén, nagyon hangsúlyosan a pótforgatás, hogy volt.
Igen, hát azért eléggé kellett. Tehát a pótforgatásnak azért a 80%-a olyasmi volt, ami eredetileg is terve volt véve. A 80% azért olyan volt, hogy a gyerek a gyerek a gyerek, tehát hogy a gyerekkel folyamatosan az volt, hogy nem lehet ennyit forgatni a gyerekkel, húzzátok ki valahonnan, és akkor mindenhonnan onnan kihúztuk, azt a pótforgatáson így felvettük, mert úgy nem véletlenül volt eredetileg is odaírva, hogy nem árt, hogyha egy gyerekben van egy szekrényben, akkor mondjuk látjuk bent a szekrényben. Tehát ez rengeteg ilyen volt, hogy hát nem jó, hát akkor húzzuk ki, abból majd mi kint leszünk, és ő majd utószinkronban majd bentről beszél, vagy valami, és annyira hiányzott, hogy sose látjuk, tehát hogy nem éljük ezt át a gyerekkel, és akkor azok nagyon kellettek a pótforgatásban. Meg volt egy dolog, amivel már forgatókönyv szintén is marha sokat küzdöttünk, és aztán volt egy verzió, ahogy felvettük, és még nem volt jó, és akkor azt nem árulom el mi, de hogy azt még pótforgattuk, ami nagyon kellett egy ilyen fordulópontnál, hogy pontosan hogy születik meg a döntés.
És sokat változott a film a forgatás alatt? Nekem azt tűnt fel, hogy ez az egész szál a sívával, plusz akár az is, hogy amikor a zsinagógában megy a szertartás, hogy én azt éreztem, hogy ezek talán hangsúlyosabbnak voltak gondolva, és aztán pedig tényleg csak annyit hagytatok meg belőle, amennyi elég, szóval jelzésszerűen hagytátok csak benne.
Nem volt ez soha se sokkal több igazából, tehát sőt, a zsinagóga jelenetet, a forgatott Bálint, az mindig, hogy tök fölösleges, minek mennek ezek oda. Szóval nem folyamatosan volt szerintem több, sőt, még szerintem az első vágatnál még ennyi se volt, aztán mindenki elkezdte kicsit hiányolni, hogy gyerekek, hát alig látunk valamit itt az évben most is. Szóval nem volt szerintem több, igazából pont azért nem volt több, mert már így is túl sok mindent próbáltunk szerintem egyszerre. Szóval nehéz volt operálni azt, hogy itt van egy ilyen, van egy humoros szál, hogy de van az, hogy itt tulajdonképpen azért kéne gyászolni az anyukát, közben van ez a múltbeli szál, ami a spoiler, amit nem mesélek el, hogy mi az ő konfliktusok, akkor van, közben mind a háromnak van egy gyász folyamata, ami egy cselekmény, és hogy maga ez az egész vallásosságnak az elmesélése, mint ismeretterjesztés, azt azért próbáltuk ugye minimumra csökkenteni, hogy annyira meséljük el, amennyi nélkül érthetetlen, hogy itt most mi történik, de hogy azért nagyon, hogy mondjam, tehát annyira bonyolult sokszor minden egyes zsidó, mindenre van 6 szabály, és pontosan hogyan és miért, tehát hogyha ebbe elindulunk ezen az úton, hogy most tényleg elpróbáljuk elmagyarázni a dolgokat, akkor vége van, tehát akkor még egy ilyen plusz.
Lehet, hogy amiatt is hiányoltam én, mert hogy a filmnek a promóciója meg annyira rámegy erre, mint hogyha ez a film lenne az, amiből megtudunk majd mindent a zsidóvallási ceremóniákról. De akkor meg pont az a zsinagógás szertartás, ez tökre megérint, tehát azért annyira, nem tudom miért, de tök ilyen megható jelenet volt, és azt sajnáltam, hogy annak olyan hamar vége lett.
Pont a zsinagóga egyébként lehet, hogy egyel, valami, hát nem, egyébként az sem volt igazából hosszabbra írva, de van a vágásból valami, tényleg valamik így feszesebbek lettek, mert lehet, hogy papíron egyel hosszabbra volt írva, de nem volt akkor a dramaturgiai jelentősége, és pont ezek az ilyen szépelgésekre sose volt valahogy ebben a ritmusban, hogy most ez a film össze van rakva, nem nagyon volt benne idő, tehát azért itt eléggé. Vagy eléggé próbáltuk azt, hogy tényleg pörögjön, és a történetre koncentráljunk, és én tudom, hogy a marketing kicsit állandóan ezt a így zsidó film, úgy zsidó film, de én állandóan ellene megyek, és én mindig elmondom, hogy engem marára nem ért. Tehát nem ez a lényeg, hogy zsidó film, hanem ez egy családi film, a családi konfliktusok, ennek a fájó és a szórakoztató részével együtt, és engem elsősorban azért leginkább ez érdekelt, hogy családi dinamikák, családi konfliktusok, megőrülök tőled, de közben nem bírom ki, annyira szeretlek érzés, tehát hogy engem ez sokkal jobban érdekelt, és persze, közben egy zsidó környezetben játszoltunk, tehát fontos volt, hogy minden hiteles legyen, vagy szóval, hogy ezek az emberek valós figuraként mozogjanak ebbe a térbe, tehát hogy ne essenek ki abból, hogy amúgy ők kit játszanak, de elsősorban azért érdekelt, hogy amit játszanak, mint családtagok egymáshoz képest, működjön, és nem azért, hogy most minden jobban elmagyarázzuk a zsidóvallásnak a titkait, hiszen ezt megnézhetik a YouTube-on az 1000 oktató videóban is.
Beszéljünk egy kicsit a magyar film féltve őrzött titkáról, már Ágiról, aki zseniális már megint. Hogy jutott eszedbe?
Hát ő is kicsit olyan volt, hogy így meg volt a fejemben, hogy néztünk rá is más szereplők, más színésznőket, de hogy nekem is az, nekem igazából az állampolgárból már teljesen beleszerettem az Ágiból, mert előtte nem ismertem, és hogy ki ez a nő, hogy milyen szuper, aztán a legjobb tudomásom szerint be is volt egy pici szerepe, és ott is, ja, nekem a Kardos Robival annó forgattam kisfilmet, és nekem a Kardos Robi is ilyen volt, hogy így, hogy nem tud rossz lenni, hogy ugyanolyan, tehát sok színésznél van az, hogy így, hogy az életben is kicsit megjátszós, és ezért ugye az üzébe is, tehát hogy színész. És a Kardos Robi is ilyen nagyon natur, és a bármit csinál, akkor is nagyon natur, és a Ági is olyan, hogy így, igen, az a hétköznapi sága azt, hogy bármikor behozza, és szóval, hogy az úgy nagyon megvolt, hogy ezt az Áginak kell csinálnia, és aztán persze a castingokon is megjelent, megismerkedtünk, és már ott is olyan szórakoztató volt, hogy nem volt nagy kérdés.
Nagyon kellett ő a film elejére, tehát hogy tök azt éreztem, hogy annyira bevon, és annyira ilyen ez a melegség, ami így járat belőle, és akkor nyilván az ember tudja, hogy ő meg fog halni, de hogy megérted, hogy egy ilyen ember micsoda hiányt hagy maga után.
Amikor jött, az egyik castingra jött, vagy már lehet, hogy már nem a castingra, nem már próbára jött, és akkor mondta, hogy azért, kérdezték talán, hogy mit forgattuk a nyáron, és mondtam, hogy a Lefkovicsék gyászolnak, csak az a baj, hogy engem.
És az eszedbe jutott, hogy Rőri Gézát is bele kéne rakni?
Volt szó róla, meg mondom, volt azért olyan verzió, ahol még két testvér volt, és akkor volt erről szó, de aztán már igazából aztán nem is kerestük ilyen szempont. Tehát, hogy korosztályban már egy picit az volt, hogy ő inkább az egy, tehát, hogy amikor volt öcs, báty, stb., hogy csak szimplán, hogy ezért fiatalabb valakit kerestünk, mert nem tudom, én tudod, én is olyan hülye vagyok, mert egy csomó mindenben voltak olyan baromságok, amik nekem is így beragadnak, hogy hát az nem lehet, hogy ennyi idős, meg hogy ennyi időre, tehát nem lehet, mert hogy akkor már annyi ideje nem beszélnek, és akkor hogy áll össze a valódi a idők, hogy jönnek ki, és akkor valójában semmilyen nézőt nem érdekelne, mert megy a történettel, de engem ezek így marára zavarnak, amikor így nem tudom reálisan összerakni, de sok már megörítettem ilyen a helyszínekkel is, hogy hát hogy jutnak, hogy legyen már olyan helyen lakjanak, ahol elhiszem, hogy ők tényleg besétáltak a zsinagógába, és senkit nem érdekel, ez egy film. Jó, de engem zavar, hogy én nem tudom fejbe összerakni így reálisan ezt a dolgot, hogy nem az, hogy tényleg elkezdett, de hogy egy olyan képet lássak, ahol azért elhiszem, hogy mit tudom én, most a bosnyáknál sétálnak be, hogy még elhiszem, hogy oké, ott látok ilyen városias dolgot, és bemennek az öldövezetbe, vagy azért nem az van, hogy 25 kilométer gyalogoltak ebbe a dologba, ami szintén senkit az ég adta világon nem érdekes.
Nem, ez fontos. Szerintem ez fontos. Én most, ahogy ezt mondtad, ez mindig kiszorom az ilyet filmekben, és rohadt idegesítem, mondjuk most az időt eszembe éppen a Jupiter holdja, amikor ott a mentőautóval mennek, és akkor egyszer ott vannak a keletinél, aztán pedig a Szabadsághídonnak a másik irányból jönnek, tehát hogy én nekem fontos az, hogy lássam, hogy hogyan áll össze a város. Város ebbe a filmbe. Nagyon jó a boxoló srácot játszó Váradi Roland. Azt gondoltam, hogy annyira jó karakter, hogy helyetben lehet, hogy így elkezdtem gondolkodni azon, hogy lehet, hogy inkább őt kéne megtenni főszereplőnek, szóljon inkább róla a film, mert így akkora találat.
Elküldtem a Rolandnak, amit írtál róla, a Letterboxos is nagyon meghatódott. Ja, nem, a Roland a legcukibb, legfantasztikusabb. Nekem is igazából így mint megtalálásra rá vagyok a legbüszkébb, hiszen ő nem színész, és valójában most már 15 éves, de amikor forgattunk, egy 14 éves srácról beszélünk, és hát vele voltunk a legjobban elveszve a végére, mert a Kata is általában azért inkább a színészekbe erős, és akkor hozott erre a szerepre egy csomó fiatal színészt, meg elsőves főiskolást, meg azért hozott egy pár amatőrt is, de azért inkább színészeket néztünk, és sehogy se volt, tehát tök jó színészek jöttek, tényleg marha jó fiatal srácok jöttek, de így leesett az a dolog, hogy ez egy gyerek, tehát hogy ez egy olyan naivság, ami a Roland aztán megcsinál, amit ez a Bálint hozta be inkább azt az írásban, ezt a Bálint hozta be, ezt a naív szájízt valahogy a Ferike karakterének, és annyira az volt, hogy ott állt egy ilyen 18 éves srác, ezt ugye eljátszott, és tudod, az nem ugyanaz, hogy valaki játssza a hülyét, hogy valaki fiatal és naív és rácsodálkozó, és akkor igazából ez a Roland, az körülbelül 2 vagy 3 héttel a forgatás előtt nem volt meg, hogy ki lesz Ferike. És akkor én teljes örületben, hogy én nem, és már majdnem úgy volt, hogy valamelyik színész gyereket be kell rakni, mert nincs. És akkor én elkezdtem így visszajárogatni az összes boxos helyre, ahol voltunk, hogy most minden gyereket beterrorizálok a sarokba, hogy castingoljunk, mert ez így nagyon ciki, hogy nincs boxosunk. És akkor már ott megláttam a Rolandot, és nagyon tetszett, hogy nagyon jó feje van, és hogy mindenkit ott, na ugye hajlandóak vagytok castingon, és mindenki ott beállt, nyomta, de a Roland már úgy látszott, hogy így menekül ki ebből a dologból, és akkor mondja, de ne menj el, te gyere ide. És elkezdte csinálni, tök jó volt, és akkor mondja, nem jött még sokkal sem, és elment. Nem hiszem el, és akkor visszamentem hétfőn direkt, hogy őt, mert csak egy fél percet felvettem vele, és akkor mondta, hogy ezt még sokkal is elment. És akkor hétfőn meg rádumáltam, hogy na, gyere, próbáljuk már legalább meg, nem, semmi kötelezettség nincsen, de ez, és akkor megcsinálta, és akkor tökre tetszett, akkor elküldtem mindenkinek, nem volt, még annyira nem voltak azért biztosak benne, hogy a többiek, tehát akkor Bocskata, tehát hogy a casting direktornak, meg a Bálintnak elküldtem a videókat, de mondom, hogy szerintem ő tök jó, és akkor elkezdtem üzélgetni, hogy na, Roland, ne csináld már, 2 hét múlva forgatunk, tiéd a szerep, gyere, hát, hogy ő nem tudja, ő nem olyan biztos benne, stb. És mondom, itt a telefonszám, nem is, itt a telefonszám, amely hív föl, hogy ez, és akkor jó, hogy elrakta a számomat, és mondtam az edzőnek, hogy Mária, valamit csinálj már, mert ezért nagyon nagy cikibe vagyunk, és akkor vasárnap csöng a telefon, és hív a Roland, és mondja, hogy mondta a Mária, hogy hívjam föl, és az igazi boxos, hogy az edző azt mondja, hogy valamit csinálni kell, akkor csinálni kell, és akkor onnantól kezdve jött, és ő volt az, aki tudod, aki a legprecízebb, tehát igazi ez a sportoló, hogy időben ő volt a haptákban, tehát nem a, minden, azért minden színész szeret egy kicsit, még a kávét befejezem, még egy kicsit itt a körködünk, de ő volt a legjobb munkás ember, aki állandóan a legprecízebben készen állt, bármi kell, és nagyon szerette szerintem csinálni.
Tényleg olyan ez a karakter, meg az ő játéka, hogy amit így nem tudom, hogy színész meg tudja csinálni, mert van benne egy ilyen népies íz, de közben meg annyira hiteles, és amikor így egy színész belerak egy népies ízt, az soha nem ennyire természetes, soha nem ennyire hiteles, és akkor itt pedig az, hogy vicces ez az íz is, meg nyilván vicces, amiket mond, de a kettő az csak így erősíti egymást.
Még a valóságban is egy olyan cukor, ilyen szeretette, hogy az ember egy kicsit dumászos, hogy megölelni, de annyira aranyos, vagy annyira egy ilyen jó szívű, tudod, és ezért, tehát azért neki is megvan a sztoria, tehát azért Hős utcában laknak, de nem az a panaszkodós gyerek, megy, csinálja az edzésre, tanul, szóval nagyon-nagyon megkedveltem, ennyire cuki gyerek.
És mivel gyűlt meg a legtöbb gondod?
Valószínűleg egy 6 éves gyerekkel forgatni, az mindig a legnehezebb dolog, tehát imádom a Leót, de egy 6 éves gyerek, aki, vagy 6 éves gyerek, tehát ott 21 napig forgatunk vele, 6 éves gyereknek azért augusztusban szokott jobb dolga lenni, mint hogy 21 napot be legyen zárva egy forgatásra, tehát az nehéz volt, hogy belőle kipréselni mindig azt, hogy kedvet csinálni neki, hogy de mindig az, erre az a Billy Wilder sztori, hogy megkérdezték a Billy Wildert, hogy igaz-e, hogy Marilyn Monroe-val borzasztó volt forgatni, mert nem tudta a szöveget, meg balhézott, meg késett, és akkor mondta Billy Wilder, hogy az igaz, hogyha a 91 éves bécsi nagynénémet hívtam volna, akkor ő tudta volna a szöveget, nem balhézott volna, ott lett volna időben, tehát nem pont erre volt szükségünk. Tehát ugye a Leo is ilyen volt, hogy hát persze, hát pontosan tudtuk, hogy egy 6 éves gyerekkel nem könnyű 21 napot forgatni, tehát hogy teljesen érthető volt a részéről, hogy ő meg azért ahol tudta, rombolta a morált, de hát közben szórakoztató is volt nagyon, meg iszonyat cuki, de hát az kemény volt, mert azért idők voltak, és inkább sokszor az volt, hogy így van egy jelenet, fel kell venni a tágat meg a szűket a Leóval, és van, mit tudom, van 2 óra jelenetre, akkor 1:40 a Totál meg a szűk a Leóval, és akkor van a 10 perc a Zolira meg a Tomira, hogy akkor őket is felvegyünk, mert de közben megérte, hát szerintem mindenki imádja a filmbe is a Leót, meg amúgy is az életben is egy cukor, de hát azért én eddig minden filmben volt gyerek, de azért inkább 11-12 évesek voltak eddig, azért a 6 éves az 6 éves, tehát még sose járt iskolába, hogy a seggén maradjon, az nem volt a legegyszerűbb dolog a világon.
És a Bezerédés a Szabó Kimmel hallgatott rá? Tehát így az instrukcióidat így meg akarták csinálni?
Volt azért egy idő az elején a próbákon és a többi, hogy így beálljon az, hogy oké, nem beszélsz teljesen hülyeségeket, meg én is nyitott voltam rájuk, tehát azért szerintem eléggé megkerestük egymást, hogy tud ez a dolog működni, és sokszor volt az, hogy nekik volt igazuk, tehát nem feltétlenül én nem álltam annak úgy neki, hogy itt tuti az a jó, amit én mondok, hanem hogy keressük meg, hogy mi az. Sokszor volt, hogy kötötték az ebet a karóhoz, és akkor jó, hát mondom, mindegy, azért már nem múlik, én felveszem úgy, és azt úgy is én vágom, tehát hogy azt az ide után észrevették, hogy tök mindegy, mert én úgyse fogom feladni, és úgyse megyünk addig tovább, amit én szeretnék, azt nem vennénk föl, tehát egy idő után volt már az is, hogy jó, ezt nem próbálkozom velem, ez úgyse adja föl, ez olyan hülye, hogy akkor jól csináljuk.
De... Igen, az a rossz, amikor nem csinálja meg úgy, ahogy te, akkor azt hiszem pont a Samuel Jackson beszélt erről, hogy ha ő amúgy gondolja, akkor nem hallgat a rendszer, nem fogja megcsinálni a rendező kedvében, mert tudja, hogy úgyis azt fogja bevágni, amit ő akar, úgyhogy ez nem lesz meg.
Szerintem mind a ketten tök nyitottak voltak, meg motiváltak voltak, szerintem mind a kettőknek volt egy olyan, hogy a Zoli is 1000 filmben játszott, 1000 darabban játszott, stb., de nem volt szerintem ilyen ennyire főszerepe, vagy ennyire film főszerepe, és ő is nagyon motivált volt, és nagyon szerette ezt a karaktert. És a Tomi meg szintén 1000 darabban játszott, de valahogy mindig elég hasonló dolgokat osztanak rá. Én azt éreztem mindig, hogy őben is van egy ilyen vágy, hogy na végre ez egy tök más típusú szerep, amit mindig, tehát nem az, amit állandóan rám osztanak, és hogy van benne valami kihívás, tehát mind a kettőben láttam ezt, hogy tök motiváltak, hogy itt vagyunk ebbe az 5 forintos produkcióval, de tökre benne van, hogy végre valami olyat csináltunk, amit nem csináltunk, pedig mind a ketten annyi mindent csináltunk, és hogy van, szóval így szerették csinálni.
Negyedik főszereplő a szekrény, ugye? Most, hogy így mondtad ezt a apukádat és a berendezői munkáját, hogy ez a szekrény, ez valahogy innen jött?
Nem hiszem, hogy onnan jött, mert szerencsétlen berendezők a forgatáson nagyon utálták ezt a történetet, hogy állandóan kibe kell szállítani, mert egyik jelenetben még a régi szekrény van, aztán az új szekrény van, tehát ott nagyon utáltak minket emiatt. De nem tudom, azt már honnan indult, volt olyan verzió, ahol amerikai konyhát épített, de aztán megnéztük, tudod, és akkor hogy egy kicsit, hogy a költségvetés, hogy akkor most itt minden a falat bontunk, és a vízcső robban, és a többi, ez nem a mi filmünk lesz. Relatív az elején bejött ez a szekrény dolog, ami szintén egy olyan kép, ami... Tehát az inkább valahogy a Márági karakteréből, vagy szóval inkább abból, hogy ő mit akarhat, vagy mit találhat ki, ami ebbe a térbe tud történni. Tehát, hogy igazából azért nagyon sokat vagyunk ebbe a nappaliba, és kellett valami, ami a Márági vágya, ami ebbe a térbe tud történni, és tudja eléggé idegesíteni a Szabó Kimmelt, hogy itt történik, tehát és erre kerestünk variációkat, és valami innen jött ez a szekrény, ami szerintem olyan szempontból tök jó, hogy mindenki próbált már szekrényt, vagy bármilyen ilyen összerakható bútort összerakni, vagy tapasztaltam már ennek a frusztráltságát, hogy szerintem ez így Amerikában is tök jól láttam ez a közönségen, hogy tök mindegy, hogy nincs IKEA, mindenki ezt a dolgot, ezt valahogy mindenki érzi, hogy ennek a, ez micsoda izé, ennek a humorát.
Nehéz volt szponzort találni így, hogy ez benne van a filmben, hogy nehéz összerakni ezt a szekrényt?
De nem az ő szekrényük a valóságban, tehát hogy ezt mi terveztük és gyártottuk ezt a szekrényt. Ezt így nem is tudom, hogy nekik felmerült-e, de relatíve lelkesek meg jó fejek voltak, hogy beengedtek minket.
És az az előadás, amiben meglátja a Márági szekrényt, ez egy olyan előadás, amit te írtál, ugye? Tehát ez egy ilyen, futott ez az előadás.
De ott nincs szekrény, ez csak most itt a film kedvéért beletettük a szekrényt. Meg valójában nem 2 szereplő van, hanem 4, és nem pont így van, meg egy kicsit ott, ahogy éppen összejött, Elek Feri és az Adorján Ibány nagyon jó fej volt, hogy eljöttek, és akkor kicsit azért nem pont így van, a darabot is ott az kicsit összeollóztuk, tehát az Adorjáni Bálint is egy másik szereplőnek a szövegét mondja, mert így volt egyszerű, vagy így jött ki pont a dolog. Az egy szerencsés véletlen volt, hogy mi a franc menjen a színpadon, és hát tulajdonképpen van nekünk ez a darabunk, ami valamennyire témába vág, mi lenne, az menne.
Meglepett, amikor nézegettem a forgatási fotókat, hogy tényleg kimentetek Izraelbe, pedig nem játszódik Izraelbe egy jelenet se, csak a Szabó Kimmel beszél az Izraelben lévő feleségével, és akkor a telefonon látjuk őt, tehát ilyen FaceTime-oznak, és akkor látjuk a nőt a telefonon, hogy ezért miért kell kimenni Izraelbe?
Tehát itt tényleg azért sokszor 20 ezer forint, meg 50 ezer forint is idézőjelbe számított, és akkor ment állandóan ez a matekolás, hogy most melyik olcsóbb, hogyha ide repültetjük, szállást fizetünk, vagy ha én megyek ki, stb. És közben aztán akkor bejött az is, hogy milyen jó fejek, hogy neki van, pont most született egy gyereke, és amúgy nekünk még egy gyerek is kéne a jelenetbe, és akkor tényleg egy újszülött, és tényleg, és akkor én amúgy is igazából mentünk ki ilyen családi szülinapra, stb. És akkor ez volt a legolcsóbb verzió, hogy ott helyben megcsináljuk vele, és neki is kényelmesebb volt, mert most született a gyereke, annyira nem akart volna eljönni, stb. És akkor ezért így egyszerűbb volt, hogyha ott csináltuk. Meg azért még nekem voltak antitkos vágyaim, hogy ezekben valamit azért látunk, tehát azért szerettem, hogy az egyik ilyen telefonálás azért csak az utcán játszódjon, vagy valami. Aztán ez nem lett, tehát amennyi most látszik belőle, ez körülbelül itt is leforgathattuk volna, meg a másik, ami elvileg ugyanabban a lakásban játszódó Skype-ot, azt itt forgattuk, tehát hogy ugyanott megkamúzhattuk volna a kamara erdőn a maradék Izraelt is, de azért mondottam, hogyha minél többet látok ebben a lakásban, az előbb-utóbb le fog bukni, hogy ez marhára nem egy izraeli lakás, aztán olyan rengeteg minden nem látszik, de jó volt az, azért jó volt, hogy ott a valós környezetben láttuk őt, meg neki is neki az egyszerűbb volt a színésznőnek.
De az nem volt opció, hogy mondjátok, hogy csinálja meg ott, aztán küldje el? Tehát, hogy így távolból is
tovább? Hát azért egy picit meg volt ez világítva, meg azért picit egy jobb telefonnal volt felvéve, meg azért csak, meg nem, hogy mondjam, ez ugyanaz, mint a izé, tehát ő se egy ortodox, tehát, hogy őt is be kellett öltöztetni, őt is, izé, tehát ugyanúgy ez egy picit, az is, a másik az, hogy mi volt a nehezebb, hát én a Larry-be segítettem a Szilárdnak ilyen rendező munkatársaként, ami inkább az, hogy mint megfigyelés érdekes volt az, hogy én ott nagyon bírtam, hogy azért ott a Bennettet el lehetett engedni kb. Mint egy doksi hőst, és ő improvizált és élt ezzel a szereppel. De itt azért nálunk elég sokszor az volt, hogy elég limitált volt, tehát a Szabó Kimmel nem egy ortodox, ő tudta a szerepét, tudta a szöveget, de odáig tartott a tudás, amíg a jelenet tartott, tehát nem lehetett őt elengedni, na most akkor folytasd tovább, és bratyizza a többi vallásossal, mert fogalma nem lett volna, hogy mit csináljon. Ugyanez a gyerekkel is így volt, hogy nem lehetett elengedni, mert hogy legyél gyerek ebben a jelenetben, és beszélgess tovább a szellemmel, mert magától nem beszélgetett volna a szellemmel, tehát itt minden elég olyan volt, hogy amit a könyvben le van írva, ráadásul a Dévény Zoli az eléggé úgy világított, meg úgy csináltuk ezt a filmet, hogy ilyen, tehát nem doksisan, hogy akkor itt jobbra merre fordulgatunk, hanem minden ilyen nagyon szépen megkomponálva, tehát nekem ez egy állandó küzdelem volt, hogy valójában minden marha mesterséges, hogy hogy lesz ez a dolog természetes, és hogy fog mégis úgy hatni, mint hogy ezek marhára természetesen viselkednének ezekben a jelenetekben, miközben minden egy megjátszás, és minden egy nagyon megkomponált, nagyon megvilágított valami. Ez volt igazából egy nagy küzdelem, hogy hogy lesz ez, hogy lesz ennek egy természetes könnyedsége, miközben marhára a valóságban, a forgatáson marhára nem az. És ez ugyanez vonatkozik az izraeli színésznőre is, tehát hogy azért ő se ezekben a cuccokban járkál amúgy, hanem őt is ortodoxá kellett változtatni.
Milyen volt szembesülni, vagy milyen szembesülni azzal, hogy hogyan próbálják meg eladni ezt a filmet, tehát a plakát, az előzetes, a marketing?
Én folyamatos háborúban állok, de igazából hülyeség, közben meg nagyon jó szembesülni azzal, hogy emberek dolgoznak azon, hogy eladják. Tehát, hogy én állandó harcban állok, hogy ez nem ilyen ez a film, meg ez nem olyan, meg így kérnek, meg mondják, hogy te ezzel ne foglalkozzál, neked nem ez a dolgod, és ebbe is igazuk, és mert tudom, már látom, hogy megőrülnek tőlem, hogy nem hagyom abba az állandó kommentelést, de nehéz, hát nagyon nehéz belőni azt, hogy mi az, amire bejön a közönség, mi az, ami hat. Annyiféle verzió volt, ami még ennél is sokkal kommerszebb volt, és tudod, én meg ide görcsbe, hogy én vagyok hajlandó, ezt nem lehet, tehát ezt nem tehetjük ki ezt a dolgot, mert én nem ezért dolgoztam éveket, hogy utána ezt a hangyák a gatyámba hangulatú dolgot nézzük, de közben meg fontos, hogy annyira nehéz átütni a falakat, hogy foglalkozzanak valamivel, és annyi tartalom van, és annyi film van, és annyi sorozat van, hogy, hogy közben meg mindent meg kell tenni, hogy a filmre irányítsuk a figyelmet, úgyhogy igazából közben arra hálás vagyok, és nagyon jó érzés, amikor látom, hogy ő is ezen dolgozik, meg ő is ezen dolgozik, és azért minden filmrendező arra vágyik, hogy hát csak az ő filmével foglalkozzon mindenki, azonnal álljon le a Deák tér, és kezdjék el nézni, mit jöttök, mentek itt, hát menjetek be a moziba. Szóval, hogy amikor emberek ezen dolgoznak, az azért mindig jól esik, és persze minden szarba belekötök, meg semmi nem jó, és állandóan meg minden lehetne jobb, meg pontosabb azzal kapcsolatosan, hogy milyen ez a film, de dolgozunk és próbálkozunk mindannyian, hogy legyen ez a legjobb.
Hogyha olvastad azt a Letterboxd-os írásomat, akkor azt is megvan, hogy azt írtam, hogy a teaser alapján a címmel felé 3 úrod be, de aztán arra is gondoltam, hogy ez nem baj, mert szerintem, tehát még hogyha kicsit így a harsányabb dolgok vannak bemutatva a filmből, nem félrevezető ez, mert szerintem aki az alapján megy be, az se fog csalódni, mert ez egy tök szórakoztató film.
Hát én is, igen, tehát én is hogy mondjam, egy picit mindig ez volt azért a cél, vagy erre felé próbáltam tolni, hogy se az ne legyen, hogy most túl komolyan van véve, meg se az ne legyen, hogy egy ilyen teljes buta commerce vígjátéknak próbáljuk eladni, mert akkor is csalódni fog. Tehát, hogy valahol azért próbáljuk már meg a kettő között. Nem tudom, én nem annyira szeretem például azt a teasert, de egyébként meg marha sok embernek meg tökre tetszik, és azt mondja, hogy vicces, és tök jó. Szóval nem nekem kell, hogy tessen igazából, tehát engem már nem kell beültetni a moziba. Tehát ha működik, akkor tök jó. Szóval ez majd igazából azért kiderül, hogy működött-e vagy sem. Ezt azért nehéz megmondani, de igen, ez egy nagy kérdés mindig. Meg általában nagy kérdés, hogy azért Magyarországon mennyire működik a marketing, meg tényleg azért ülnek ebbe erre vagy amarra, vagy hogy egyáltalán nekem az egész egy kicsit kínai, meg vannak kérdésem ezzel, hogy azért itt a...
Szerintem mindenkinek kínai. Tehát senki nem tudja, hogy mit miért néznek meg annyian. Néha vannak meglepetések, de azért a legtöbb az a csalódás, hogy így kevesebben nézik meg, mint ahogy gondolták volna.
Meg hát nem tudom, amit megnéznek sokan, se sokszor olyan nagyon sok, vagy nem tudom, nekem azért. De mit tudom én, nekem azért a Larry volt egy ilyen, hogy én azt gondoltam, hogy kevesen fogják ezt nézni, aztán óriási, azt éreztem, hogy wow, ennél nagyobb hype nem lehet, és akkor volt 30 ezer néző, de közben meg valahogy az érzetre olyan volt, mintha mindenki erről beszélne, és tényleg tök random emberek, akik nem filmes ismerős, hanem teljesen véletlen, és azt láttam, hogy mindenki tök oda van értes, hogy mennyire szuper ez a film, és ehhez képest az a 30 ezer néző az egy kicsit olyan, hogy ez az, amikor mindenki erről beszél, akkor mi van, hogyha kutya nem beszél róla.
Igen, olyan zsizsegés volt, mint hogyha már 150 ezeren látták volna. Azt szerintem talán az volt a baj, hogy amikor elkezdődött ez a beszéd róla, akkor már annyira kevés helyen játszották, hogy akkor már akarták se tudták volna megnézni az emberek. Amúgy neked fontos, hogy sokan megnézzék a film a moziban? Tehát, hogy így szomorú lenne, hogyha nem néznék meg sokan? Mondtál egy olyat arról, hogy mondta egy olyat, hogy nincsenek kiábrándító, mint amikor hárman ülnek egy moziteremben.
Jó, túlzok, de hát persze, hát ugye nem leszek csalódott, ha nem nézik meg, de hát az alapvetően azért csinál az ember filmet, hogy nézzék, tehát, hogy persze, vagy biztos, azért látom a tendenciát, hogy magyar filmeket sokkal többen néznek meg már a streaming oldalakon később, mint moziba, de persze, azért szerintem pláne ez a film is tök jól működik, amikor, és láttam azért, amikor 200-300 ember ült egy terembe, és egymást is nevettették, tehát, hogy jó egy ilyen filmet együtt nézni. Tehát azért csináltuk, hogy nézzék, de az, hogy ez úgyis egy izé, a másrészt meg kicsit olyan mindegy, hogy mennyien nézik, mert én mindig elégedetlen leszek, mert mindig azt, hogy meg lehetne még mindig több, és mindig több, tehát ez van egy ilyen állandó hajtás, hogy mindig jobbnak kell lenni, meg még mindig lehet ez az egészet jobban csinálni, meg ez is nekem egy óriás tanuló pénz az egész marketing, nem tudom, branding, stb. Szóval az én is marasokat tanulok itt közben, hogy mindennel kapcsolatosan, hogy kell csak az, hogy hogy kéne a dízbemutatón, hogy kéne nem elfelejteni embereket, meg hogy kéne arányosan megcsinálni azt, hogy olyan emberek is jöjjenek, akik utána valami jó hírét is viszik ennek a filmnek, és elviszik egy nagyobb közönséghez, másrészt meg azért nem maradjon ki a, nem tudom, a forgatókönyvíró anyukája se, tehát az egésznek, mindennek a kezelése egy tanulópénz, amit azért most csinálunk így először.
most vagy a legjobb időszakban, tehát hogy ez a legörömtelibb időszaka egy filmnek a készítésnek, amikor már vetítik pár helyen, és ott ilyen teli mozitermekben fut, záporoznak a dicséretek, utána majd nyilván jön az a szakasz, amikor bemutatják a filmet, és az mindig csalódás. Ki tudod élvezni ezt a legjobb részét, és így fel vagy készülve a hullámvasútnak a lefele tartó szakaszára?
Majd kiderül, de majd persze azzal nyugtatom magam, hogy igen, aztán majd meglátjuk, de tehát ennek mindig megvannak ezek a pofon részei, tehát az ember, én legalábbis azért elég rá tudok pörögni arra, hogy csináljuk, és akkor ez egy ilyen állandó munka, és akkor aztán, amikor majd jön a pofon, meg amikor véget ér, akkor lesz biztos egy jó downfall, de én mondjuk elég gyorsan kiszoktam ezek, tehát én úgy vagyok vele, hogy nem nagyon szeretek így túl sokat maradni a depresszióba, meg a downba, tehát hogyha jön, akkor szeretek nagyon a mélyére jutni, aztán menjünk valami pozitív felé, mert nem nagyon bírom elviselni magamat a depresszióba, tehát nagyon idegesítem magam, és akkor elkezdek valami röhögni egy idő után elég gyorsan, úgyhogy azért most már így azért inkább töröm a fejem azon, hogy mi a következő projekt, írni, és akkor jönnek így az ötletek, és inkább ez megy, nem mondom, hogy már megírtam itt közben 3 forgatókönyvet, de így az ötletek gyűlnek, hogy tudom, hogy erre a gyógyszer az a következő feladatnak az írása.
Igen, meg hát az, hogyha belegondolsz, hogy azért végig is így mind szomorkodsz, most hát megcsináltad a filmedet, ott van a film, mindig ott lesz az a film, tehát most az a szomorúsága annak, hogy nem tudom, csak x ezren nézték meg, az azért elég abszurd.
Hát figyelj, azért láttam már egy jó pár ilyen filmet, ahol láttam, hogy mennyi energiát tett bele valaki, és akkor megnézik 6000-en, tehát hogy így van egy olyan igazságtalanság érzés, amit azért már láttam más alkotókon, hogy hát aki az a film, hát ez ennél többet érdemelt volna szerencsétlen, mert láttam, mennyit dolgozott vele. Azért is hülyeség ez, hogy hány ezeren nézik meg moziban, mert azért egy filmnek sok élete van, meg hosszú élete van, tehát mit csináltunk, rádiójátékot is, és akkor úgy érezte az ember, most leadták a nem tudom, milyen vidéki rádióban, azt ennyi volt, és akkor fenn van a YouTube-ban, és akkor most már látom, hogy nem tudom, több tízezer hallgatót összekovácsolt itt az évek alatt, tehát a színházzal ellentétben a film az 10 év múlva is film lesz, tehát ez most már ott van, éli az életét, és szépen lassan gyűjtögeti az embereket, de azért én még nem temetném el, azért még, azért még reménykedem el, hogy sokan fogják moziba megnézni.
Simán benne van a pakliba szerintem. Tehát én nem lepődnék meg, ha ezt tök sokan megnéznék. Tehát mondjuk hozna egy, nem tudom, a Kalandorok jutott eszembe most valamiért, de hogy például annak a néző számát, nyilván az egy másik kor. És hogyha még nem volna elég, hogy van ez a probléma a nézőkkel, akik úgy kezdenek elszokni a mozizástól, hogy még ott van ez a másik dolog, egy ilyen szerencsétlen helyzet valahol, hogy most az utóbbi időben nagyon kezd elválni az államilag támogatott filmek, meg a magánpénzből készült független, rendszeren kívüli filmek, és akkor ennek egy ilyen jó példája nyilván az utóbbi időből a Magyarázat mindenre, ami nagy siker tudott lenni úgy, hogy semmilyen állami támogatást nem kapott, és akkor ennek sokan szurkoltak, a szabadságért aggódó emberek körében, ahogy Tamás Gáspár Miklós fogalmazott. Tehát, hogy érzek egy ilyet, hogy van egy, nem azt mondom, hogy ellendrukkerség, de ellendrukkerkedés, de jobban szurkolnak most egy olyan filmnek, ami nem kapott állami támogatást, és egy kicsit van egy ilyen kárörvendés, hogyha egy olyan film, ami állami támogatást kapott, az mondjuk nem úgy teljesít, mert akkor nyilván igazolva érzik magukat az emberek, hogy lám a filmintézet, aki nem támogat már egy csomó olyan alkotót, aki rengeteg nagyszerű filmet csinált korábban, és másokat támogat, viszont nyilván támogat hébe-hóba véletlenül normális alkotókat is, például téged, hogy te ezt az egész kérdéskört hogyan látod?
Én nem tudom, én mind a kettőnek drukkolok, tehát én sokszor annak is drukkolok, hogyha már állami pénzből csinálunk milliárdokért valamit, akkor az is jó legyen, tehát hogy én általában annak drukkolok, hogy jó filmek szülessenek, és próbálom magam ettől úgy elvonatkoztatni, mert különben egy kicsit megőrül az ember, mert nem nagyon tud rajta változtatni, tehát nem én vagyok a döntéshozó, tehát innentől kezdve valahogy azt is érzem, hogy az annyira jó, hogy állandóan azt hülyére vesszük a döntéshozót, hogy neki nincs joga döntést hozni, mert ő a döntéshozó, tehát, hogy valahogy oda került, vagy az alapvetően azt mondom, hogy anarchia, és akkor döntsük meg mindent, vagy ha nem, akkor meg elfogadom, hogy ő a döntéshozó, és akkor annyival megtisztelem, hogy feltételezem róla, hogy valami oka biztos volt rá, hogy így döntött, és akkor drukkolok, hogy hát, ha jók lesznek azok a dolgok. Sokszor van az, hogy azt láttam, hogy nem lettek marhára jók, és hogy beigazolódott, hogy persze tök baromsága, merre megyünk, de azt gondolom, hogy például az sokat tudna segíteni minden oldalon, hogyha megtisztelnénk oda-vissza egymást azzal, hogy szóba állunk egymással, és akkor talán ezek a nagy állami filmekben is például azt érzem, hogy ilyen nagyon, ilyen, majd mi megmutatjuk, hogy jó lesz, és amit én szeretek, hogy kinyitni a kört, és szóba állni emberekkel, és bevonni a véleményüket, akkor lehet, hogy én például ezeket a nagy állami óriás filmeknél én például nem látom azt a töménytelen dramaturglistát, meg stb., hogy hát ha már ennyi pénzt elszúrunk erre, akkor az legyen marha jó, és legyen marha jól megírva. És hogy miért nincs az, hogy be vannak vonva sokan ebbe a dologba, és hogy ha már csinálunk a magyar történelmi múltról valamit, akkor az a legfaszább sztori legyen, és az ki legyen azért maxolva. Szóval én minden magyar filmnek drukkolok, és nem szeretem előre elítélni. Persze sokszor én is előre elítélem, és aztán azért pofozgatom magam, hogy nem, úgy üljél be, hogy te nyitott vagy, és próbáld meg a dolgot szeretni, de ugyanúgy drukkolok azoknak, sőt, nagyon drukkolok azoknak, mert pontosan tudom, hogy micsoda szenvedés összehozni egy filmet pénzből, de pénz nélkül meg aztán pláne, hogy micsoda szenvedés, úgyhogy minden magyar filmnek drukkolok, és általában az, ahogy tehetem, megyek és nézem is sőket, mert az a legjobb, hogy pofázunk róla, hogy nem mennek moziba, de mi sem megyünk, tehát én azért próbálom oda verekedni magam, hogy én pont fordítva szoktam általában lenni vele, hogy már kevés külföldi filmet nézek moziba, és azokat nézem inkább online később, és próbálom a magyar filmeket nézni, hogy én megtettem, hogy növeltem a nézőszámot egyel.
És te hogyan raktad össze az évek során a megélhetésedet? Tehát, hogy mi a terv arra, hogy hogyan tudsz megélni ebből a tevékenységedből? Meg gondolom, hogy két dokumentumfilm, meg egy nagyjátékfilm az elmúlt, nem tudom, 7-8 évben, abból azért nem lehet.
Nem, egyáltalán nem lehet belőle megélni, de mondjuk én azért rendező asszisztenskedésből éltem, meg így idézőjelben családilag így szerencsés vagyok, hogy van egy lakásom, tehát nem kell kitermelnem egy lakbért, tehát az például nagyon sokat segített ebbe az, tehát hogy ez most az állami pénzből készült, azért, hogyha ebből kellett volna megélnem, és már az elmúlt 2-3 évben azért nagyon keveset tudtam emellett így mást dolgozni, akkor azért, hogyha most még egy lakbért is ki kellett volna termelni, akkor én nem tudom, hogy mások inkubátort hogy csinálnak, mert így is azért elég necces volt, hogy szerencsés helyzetből jövök, és még így is az volt, hogy ez anyagilag egy csőd, tehát le a kalappal mindenki előtt, aki valahogy összehoz egy filmet, mert nem egy ilyen nagy megélhetési karrier őrület ez, és azért is imádom most a Kurucinfon, nagyon kellemes cikkek vannak, hogy megint a zsidók kaptak pénzt, és akkor mindig elgondolkozom, hogy elhívnám ezt a palit, hogy nézze meg, hogy ebben mennyi pénzt kerestem, hogy ő ezért hajlandó lenne itt szenvedni ezért a fizetésért, mint hogyha itt most mi olyan óriási lóvékat, loptunk volna itt milliókat, és már családi házat építettem volna ebből a dologból. Szóval nem tudom, hát azért reménykedem benne, hogy ilyen szempont, hogy ezután a film után talán több rendező munka és összejön az életben, de meglátjuk. Én egyébként asszisztenskedni is tökre szerettem, meg szívesen castingolnék is másoknak, azt is nagyon szeretek, úgyhogy most egyelőre ez a még mindig a fő fókusz, hogy menjenek a vetítések, közönség találkozókra járkálni, interjúkat adni, de aztán most már azért nagyon kezd aktuálisá válni, hogy egy kicsit a megélhetés felé is fordulni, és újra dolgozni, mert már nagyon aktuális, igen.
Van nekem egy ilyen fixe ideám, és azt hiszem, hogy ez először a először a Gyárfás Dorka esküvőjén jutott eszembe, ez még ilyen 2007-ben volt, meg aztán meg a Bede Marci is sokat beszélt, sokat mesélt ilyen budapesti kortárs zsidó közegben játszódó történésekről, és aztán a Petrányi Vikinek is mondtam, amikor itt volt a műsorban, hogy tök jó lenne egy olyan film, ami ebbe a közegbe játszódik, hogy bemutatni ezt az egész világot, és kicsit azt hittem, hogy ez a film is az lett, de mondjuk ez nem az lett, de egy bizonyos közeget bemutatott ez is. Te gondolsz arra, hogy azt a közeget is bemutatnád, amiben te élsz?
Ennek a filmnek is ez volt a kiinduló pontja, aztán valahogy így a karakterek meg a sztori elrabolta ezen a közegen belül egy rétegebb közeggé, de és engem ez sokáig zavart is, hogy alapvetően azért nem pont ez volt a kiinduló pont, vagy sokkal inkább az én félértelmiségi, bértelmiségi pesti zsidó közegemet akartam a legelején, aztán így ilyen Krasznahorka és a szereplők elkezdték diktálni a forgatókönyvet, tehát aztán tényleg maga abból, amik az, hogy hogyha az apuka boxedző, a fia meg ortodox, akkor nem feltétlenül ezt a klasszik pesti zsidó értelmiségi univerzumban fog játszódni ez a történet, azt így el kellett fogadni, de alapvetően egyébként az volt a kiinduló pont, hogy ezt a általunk jól ismert közeget mutassuk be, aztán én azzal nyugtattam magam, hogy azért a dolognak a humorát, meg a hangulatát azért ebbe is át tudtuk vinni, tehát azért elég sok minden van szerintem, amit így sikerült ebbe a kis egyel szeletebb univerzumba azért belecsempészni, de én is érzem annak a közegnek azért, hogy van benne még potenciál, tehát egy nagyon jó pofa közeg, amit én nagyon szeretek, és én is ebből indultam, hogy ezt itt azért valamit érdemes lenne matatni.
De akkor ez még lehet egy következő filmnek a témája. Bár nem tudom, hogy mennyire téma ez, nyilván kellene hozzá egy történet is, de a közeg az nagyon érdekes.
Hát igen, mindig a történettel van a nagyobb meló, a seggerés.
Először a Palm Springs filmfesztiválon mutatták be a filmet, és utána pedig vetítették a New Yorki zsidó fesztiválon, tehát konkrétan a Lincoln Centerben levetítették, és azt hiszem Miami-ban is volt, csak a Miami zsidó fesztiválon is volt vetítés. Ezekből az élményekből mi marad meg szerinted benned?
A legfontosabb, vagy a legjobb dolog az volt, hogy tényleg rengetegen jöttek, tehát volt közönség az összes vetítésen, tehát én is ott voltam 6 vetítésen, de összesen 8 volt, és mindig, ha nem is, tehát jó párszor tele volt, de jó párszor, mint tudom én, 80-90%-ban volt tele, és sokan jöttek, és szerették, és odajöttek, és tehát hogy épül a közönség, tehát azért azt látom az amerikai forgalmazón is, hogy ő picit más mentalitásban van a fesztiválokkal kapcsolatosan, mint ilyen európai szemmel mi a vörös szőnyeget meg a múzolást keressük, őt meg Amerikában sokkal inkább pragmatikus, hogy tényleg közönség, bázisépítés van, tehát hogy ő ez az egészet sokkal inkább arra úgy gondolkozik, hogy ő ezt ki akarja hozni kint moziba, és hogy annak tehát nem úgy hozza ki, hogy senki nem hallott róla, hanem ő mint egy fél évig előtte fesztiváloztatja, végigfuttatja az összes lehetséges fesztiválon és közegben, hogy már halljanak a filmről, de már most is volt olyan, hogy Miami-ban mondja valaki, tehát a lányom látta New Yorkban, és mondta, hogy mindenképpen meg kell néznem, és akkor szóval, hogy azért már, de más is mondta, hogy nem tudom már, kivel beszélt Amerikában, és már hallott a filmről, tehát hogy így azért az a cél, hogy itt épüljön azért egy potenciális közönség, hogyha amikor moziba kerül kint, akkor már na semmiből induljon.
Úgy látom, hogy ezek a zsidó fesztiválok, szóval ez egy ilyen nagyon jó buli, mert hogy egy csomó van, és mintha itt tökre ki lennének éhezve a normális filmekre, mert hogy van sok olyan zsidó film, de nem jó. És akkor egy olyan, amelyik zsidó film, de jó, igazán tud tündökölni. Te is ezt érzed, hogy ez egy ilyen jó kör, amiben be kell kerülni?
Eredetileg nagyon úgy voltam vele, hogy még ráírunk a zsidó fesztiválokkal később, de most egyébként tök hálás vagyok, meg azért ezek a nagyobbak, tehát azért a New York is, Miami is, meg még amikre megy meg a kinti forgalmazó, és ezt nem mondta nekem, nem tudom hányszor, hogy ilyen filmje még egy sem volt, ami mind a négy a legnagyobb, mind a négy legnagyobb zsidó fesztivál akarja egyszerre, hogy olyan volt, hogy már három akarta, de olyan, hogy mind a négy, hogy ilyen még nem volt. És azért tényleg az van, hogy ezek nagy fesztiválok, tehát most a Miami-ban most pont kiírta a szervező, hogy 45 ezer néző volt a fesztiválon, ami azért komoly nézőszám, tehát én most tavaly hallgattam, hogy a Veszprémi Magyar Filmhéten 8000 néző volt, ez azt jelenti, hogy hatszor annyian voltak, mint egy ilyen magyar állami rendezvényen, egy ilyen idézőjelben, egy zsidó filmfesztiválon, tehát ez komoly szervezés, meg komoly nézőszám, akik jönnek és nézik a filmeket, és a Palm Springs ugyanilyen, tehát ott is elképesztő mennyiségű néző van, elképesztő mennyiségű film van, az egy jó érzés, hogy van érdeklődés rá, tehát mégiscsak az a legfontosabb, hogy emberek nézzék és szeressék.
Említetted a forgalmazót, az amerikai forgalmazót, a Menemsa Films, és nekik már van tapasztalatuk magyar filmekkel, mert ők forgalmazták korábban az 1945 című filmet, meg az, akik maradtak ott, és ott igazából az 1945 volt az, ami egy ilyen elképesztő kör tudott futni Amerikában, mert azt úgy forgalmazták, hogy gyakorlatilag városról városra ment a film, és kb. Egy éven keresztül bejárta az egész országot, és mindig ott ilyen kis rendezvényeket szerveztek köré, tehát rendesen ilyen közönség szervezés zajlott, és végül is összeszedett több mint $1 millió bevételt. Aztán az, akik maradtak, az meg elég szerencsétlenül jár, mert pont kezdődött volna ez a kör, és már meg voltak hirdetve a, nem tudom, az első 8-10 vetítés, és pont akkor ütött be a Covid. Utána megpróbálták később ezt így újraéleszteni, azt hiszem 3 évvel később, de az nem volt sikeres, hogy a te filmed az 1945-ös kezelést fogja kapni?
Hát ez a nagy kérdés, mert hogy továbbra is Covid után vagyunk, tehát hogy pont ezt teszteli most pont a Menemsa, vagy ezt tesztelte itt az első vetítéseknél, hogy mennyire jönnek az emberek, és már ott az első után is mondta, de aztán New York után abszolút mondta, hogy it's gonna work, they love it. Szóval, hogy fog működni, szeretik, és be fogja vinni moziba, és csinálni fogja, de azért ez nem ugyanaz a világ már, mint Covid előtt, tehát azért látom rajta, hogy őt retteg, hogy azért neki sokkal nagyobb befektetés moziba vinni, és sokkal nagyobbat lehet vele bukni is, de úgy látom, hogy ezt ő eldöntötte, hogy el fogja kezdeni, és tesztelgeti, hogy ez hány várost, meg mit fog jelenteni a végére, tehát ezt majd így meglátjuk azért az év során, meg hogy mekkorát tud ez menni, mennyire mennek el tényleg emberek moziba, ki fog derülni, de hát neki is az a célja, hogy minél több helyre vigye. Ez tényleg a jövő zenéje, mi reménykedünk benne, hogy fog tudni menni sok helyre. És hogy azért, tehát biztos vagyok benne, hogy nem, tehát ugyanígy fogja elkezdeni, hogy lépésről lépésre elindítja vagy Floridába, vagy New Yorkba, és akkor onnantól meg, hogyha az jól megy, akkor nyit egy újabb várost, és nyitogatja a városokat. Tehát azért nem úgy kell elképzelni, hogy mint a Universal Picture, hogy 6000 screenen fut egyszerre a film, hanem sorba, hogyha valahol működik, akkor nyit egy újabb, akkor kibérel egy újabb helyet, ott is beviszi a moziba, szóval meglátjuk, de minden esetre egy tök izgalmas kihívás, mert az is, hogy máshogy működik azért, az amerikai logika, úgy más, én ilyen európai a film, az érték, a stb. Ott meg az elég profit gyakorlatiasság orientált minden, és ilyen nagy dumákkal mindig megpróbálom dolgokról meggyőzni, aztán feladom, hogy ez lehetetlen ennek a falinak bármit meggyőzni, mert olyan dumálókája van, hogy így, jó, mindegy, csináld, ahogy tudod, ő meg elmondja, hogy 40 évet csinálom, én a Sony-nál kezdtem, a nem tudom micsoda, tudom, hogy mit csinálunk, mi vagyunk ebben a niche-ben, mi vagyunk a legjobbak, de mennyire is írd a következő filmet, ezzel ne foglalkozzál, úgyhogy.
Petrányi Viki az egyik producere a filmnek, és az ő férje Rabbi, aki már a több filmet megáldott, és ki van írva jó pár film végén, hogy megáldotta. Ezt a filmet miért nem áldotta meg?
Hát én ezt nem is tudtam, hogy meg szokott áldani filmeket, de lehet, hogy ott lesz a díszbemutatón, remélem még megáldhatja. Az Életvonat rendezője az ott volt nálunk egyszer Kubában, és ő mesélt, hogy az Életvonat az úgy kezdődött, hogy a nem tudom, 90-es nagyapja kijött a forgatás, és ő csinálta az első csapót, és azóta bánom, hogy az 100 éves nagyapámat nem rángattam ki, hogy szerencsétlen jöjjön és csapja le az első csapot. Aztán, hogy még a darvas se áldotta meg a filmet, az most már így, így már tényleg mindennek a teteje.
Nyilván több évig dolgoztál ezen a filmen, és mindenféle nehézségek árán eljutottál oda, hogy, hogy elkészül, és akkor aztán levetítik helyeken. Te most, most hogyan tekintesz erre a filmre? Szóval, hogy akartál valamit csinálni, és akkor lett ez. Hogy szereted?
Meg vagyok vele békélve, tehát azért azt látom, hogy alapvetően működik 6 emberekre, akik látták. Van benne egy csomó kompromisszum, tehát vannak benne dolgok, amik engem bántanak, hogy ez lehetett volna jobb, de van benne egy csomó minden, amire meg nem számítottam, és tök jó vagy. Szóval így igazából én mindig kicsit olyan volt azért a dinamikánk a Bálinttal, hogy ő a komolyabb bíró, én meg aki az ökörségeket, meg a humort hozza, és akkor nagyon sok minden volt, hogy rengeteg mindent nem bírt el a töménytelen hülye gegemből, egy csomó mindent ki kellett dobálni, mert hogy ez túl vicces, vagy túl bugyuta, vagy túlságosan nem illik bele ebbe a tónusba, és hogy általában azért ez egy erős mérce volt, hogy vagy bennem az, hogy fognak-e ezen nevetni, vagy szóval, hogy ez, tud ez a humor, a humora is fog tudni működni? Tehát azt már úgy egy ideje éreztük, hogy a dráma része fog működni, de hogy így fognak nevetni, és ez nagyon jó volt látni így a vetítéseken, hogy nevetnek, és hogy tényleg már az elején van a Márági az autóban, és már ott, amikor ezt a szekrény elindul, hogy már ott rögtön elkezdtek nevetni, és hogy működik az, amit mi terveztünk, hogy hol kell nevetni, hol kell sírni, hogy azért ezt láttam rajtuk, és nekem a legmeghatóbb tényleg az volt, hogy a Lincoln Centerben az úgy néz ki a terem, hogy bemész, és akkor egy fal van, mert az emelkednek így az ülések, és akkor a vége egy fal, és akkor beléptem, nem néztem végig a filmet, csak úgy bebenézegettem, és fél óra után bementem, és ott állt a biztonsági őr ott a falnál, és így Lábújhegyen állt, hogy így lássa a filmet, milyen aranyos, hogy így nézni, és akkor visszajöttem a végén, és mindig ott állt Lábújhegyen, és így a falmagról kukucskával nézte a filmet, és akkor kérdeztem tőle, hogy tetszett, és mondta, hogy funny, very funny, very funny, és a másnap is a másik biztonsági őr, egy másik biztonságos, ő is meg messzire mutogatta, hogy ez thumbs up, nagyon jó volt.